153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Mai Halas Annó téma sorozatunkban köszöntöm nagy szeretettel Végső István történészt. Szervusz!
Üdvözlök én is mindenkit!
Nyilván magánéleti dolgokat nem viszünk bele, de szerintem téged olyan sokan szeretnek és ismernek, és én is idáig ebben zaklattalak, tehát nem vagy beteg, nagyon lefogytál, tehát hogy bizakodunk, ugye? Nyugtassuk meg a hallgatókat is.
Bizakodunk, hogy még többet fogok fogyni. Köszönöm szépen, minden rendben van, az egészséges életmód irányába kezdtem el elindulni.
Jaj, ezt nagyon-nagyon örömmel halljuk, és szerintem nagyon sokakat megnyugtat, akik ismernek és szeretnek téged. István, mit hoztál mára nekünk?
Egy olyan érdekes témát, egyrészt azt ugye, hogy én nem azért, mert ez egy ilyen nagyon népszerű dolog mostában, ugye, hogy a nőket is emeljük ki, tehát nem a gender, meg az egyéb ilyen mostani divatos mozgalmak miatt, de én is mindig erőltetem, én már nagyon régóta erőltetem azt, hogy ugye a halasi nőkről is, a nőkről is beszéljünk. Ugye van egy ilyen nagyon elitista felfogás, hogy hát mindenhol csak a férfiakról beszélünk, a királyok férfiak voltak, a fejedelmek férfiak voltak, a nagy emberek, a polgármesterek, mind férfiak, hogy meg akik nagy dolgokat tettek, meg építkeztek, meg építettek, azok is mind férfiak, hogy beszéljünk egy kicsit többet a nőkről, ugye tudjuk itt mondjuk a halasi csipke kapcsán is, a tanítónők kapcsán, ugye azért beszélgettünk mi azért hölgyekről és nőkről, de azt gondolom, hogy azért is, mert ez egy nagyon ismert és elismert református család, a Ván családnak egy jeles tagjáról fogunk beszélni, Ván Zsuzsannáról, akit én azt gondolom a Ván család nagyon kedvel és szeret és büszke rá, de mégis sokszor az az érzésem, hogy egy kicsit háttérben van az ő személye szorítva, ennek több oka van nyilvánvaló módon. Mondjuk az egyik fő okot gyorsan lelövöm, hogy ő mondjuk inkább Budapesten élt, és nem Halason. Tehát nem voltak meg azok a halasi kapcsolatai, mint mondjuk, hogyha ő Halason marad, vagy Halason élte volna az életnek a jó részét.
Igen, a történetei inkább ugye budapesti történetek, a halasi történetekhez kevésbé. Ezzel a témával te most foglalkozol is, ha jól értettem, amit mondtál, tegnap például előadást is tartottál róla.
Igen, foglalkozom vele, és tovább is fogok vele foglalkozni. Azt még nem tudom, hogy milyen formában fogom ezt még tovább úgymond publikálni, de viszont viszonylag sok az évforduló, ami ehhez az egész eseménysorhoz kapcsolódik. Tehát például a születésének is évfordulója van, a halálának is évfordulója van, és ennek a szerzetes rendnek is, társaságnak is évfordulója van, amit ő létrehozott, de majd erről ugye bővebben majd itt a beszélgetés folyamán tudok majd beszélni, illetve az arra még fölhívom a figyelmet, hogy aki ugye a Ván Benyáminnal kapcsolatos beszélgetésünket meghallgatta, ott ugye most azért lesznek átfedések, de Ván Zsuzsa az valahogy egy kicsit háttérbe szorult nekem, én úgy érzem, hogy róla tényleg kevesebbet tudnak az emberek. Még gyorsan mielőtt el fogom felejteni, azt hagyd mondjam meg, hogy a jelenlegi Ván család legtapasztaltabb tagjaival természetesen tartom a kapcsolatot a Ván Zsuzsanna kutatás kapcsán is, és persze más helytörténeti kutatások kapcsán is, úgyhogy ugye itt a Vágyné Ván Judit, illetve a dr. Ván Lajossal én folyamatosan tartom a kapcsolatot, és igyekszem tőlük is az információkat beszerezni, úgyhogy most is ezúton is köszönöm nekik a sok-sok segítséget.
Át fogom adni Lajos bácsinak személyesen, és ha találkozom vele. Én egyébként nagyon-nagyon örülök, hogy előtérbe helyezted most is, és általában igyekszel a halasi hölgyeket, akik valamilyen módon tettek a városért, mert hogy szerintem ez klassz dolog. Valóban bármennyire igyekszik most már azért a mai társadalom egyensúlyt teremteni, nem árt egy picit a hölgyekről beszélni. No, kezdjük is el. Tehát helyezzük el térbe korba őt, illetve a családról, aki esetleg nem hallgatta az előző adásunkat.
Századfordulón született, így most elmondom azt, hogy körülbelül a beszélgetés nekem hogy fog felépülni, ugye én eleve egy előadást tartottam, ezáltal így van valahogy megragadva a fejembe, a kötényben született kislányról, a testvér vagy testvérek hatásáról, a katolikusok és Prohászka Ottokár hatásáról, a Szűz Mária társaság alapításáról, az embermentésről, a kommunista egyház üldözésről, illetve a rendszerváltás utáni életéről fogok beszélni Ván Zsuzsannának. Ő 1898. augusztus 20-án született, tehát hogy talán ez is egy ilyen érdekes dolog. Pataki Dezső református lelkész keresztelte meg, keresztülei Zila János és Mucsi Mária voltak, és a családi legenda szerint ugye ő a kertben született, amikor az édesanyja ott kint dolgozott, és hát kötényben volt, ezért aztán én elneveztem ilyen kötényben született kislánynak.
Jaj, de rendes.
Mert hát szerintem nem véletlenek ezek a dolgok, hogy egyrészt ez az augusztus 20-a, ez azért, bár fontos nyilván a reformátusok számára is, de mégis egy igazán katolikus ünnep ugye minden tekintetben. Szerintem több vallási hagyomány kötődik a katolikusok részéről augusztus 20-ához, meg pláne augusztus 15-éhez, de nyilván a reformátusoknak is ez egy fontos, úgy a hétköznapokban is, meg nyilván azon a napon is. Erről Ván Zsuzsanna így nyilatkozott erről a napról, hogy édesanyám erős szervezetű volt, és én a 7. gyermeke voltam, így nem történt semmi baja édesanyámnak, tehát utalás arra, hogy a szülésnél azért bármennyire érdekes körülmények között zajlott le, azért mégse esett baja, mert nyilván akkor már egyébként volt kórház, kiskórház, akár bent a házban is születhetett volna, bábasszony segítségével, vagy akár bent a kórházban is születhetett volna, a menházba, bocsánat, nem kórházban, az akkori menházba, de hát akkor még inkább ugye a háznál szültek az asszonyok, de inkább ágyban párnák között. Tehát inkább ez volt már akkor azért a jellemző. Ők azért nem voltak egy nagyon szegény család, nem voltak a leggazdagabbak természetesen, de azért egy birtokos család volt, egy egykori redemptus család volt, ugye 6 testvére volt, ebből 4 élte meg ugye a felnőtt kort, egy lány testvére és 5 fiú testvére volt, és ő volt ugye a 7. gyerek, hát ez is egy kicsit olyan bibliai, meg ilyen meseszerű, hogy ő volt a 7. gyerek. Egy kicsit olyan, hogy kell ezt jól megfogalmazni, kicsit vékonyka, beteges kislány volt ő azért, de nagyon szeretett például olvasni. Ugye a szülei, ők kifejezetten ilyen karakteres figurái voltak az akkori Alasnak, az édesapja is, ugye Ván István, az édesanyja is, jótékony lelkek voltak, határozott emberek, és hát kifejezetten nagyon vallásos reformátusok, tehát ugye presbiter is volt a Ván István, tehát kifejezetten a gyülekezetnek ilyen oszlopai, lelkei, előrevívői a halasi református gyülekezetnek, és hát innentől kezdve érdekes az, hogy de hát most akkor miről beszélünk, hogy mi az, hogy itt valaki katolikus lett, meg milyen katolikus, meg milyen...
Szerzetes rend.
Szerzetes rend, hát hogy kerül ez ide? Mondjuk az, aki hallgatta, meg ilyen vájtfülű, hallgatta ugye a Ván Benyáminnal kapcsolatos beszélgetésünket, műsort, az azért visszaemlékszik rá, hogy itt azért én tettem utalásokat erre. Ugye őt kriptokatolikusnak bélyegezték meg, ami azt jelenti, hogy hát így volt valamiféle vonzódása az írásaiban, a megszólalásaiban Ván Benyáminnak a katolikusok felé, amit ő abszolút hárított. Tehát Ván Benyámin azt állította, hogy ő nem, ő nem vonzódik. És itt ugye a Napra forgók című könyve az, ami miatt egy sajtópere is volt, és itt is azzal vádolták, hogy hát ő valami katolikus könyvet írt. Ami azért a korszakban elég érdekes visszhangot váltott ki, mert valóban a református újságok támadták, a katolikus újságok pedig üdvözölték. Miközben ugye Ván Benyámin egy református lelkész volt. Tehát, hogy azért ennek volt némi alapja, hogy a Ván családon belül valami miatt azért volt vonzódás, úgy tűnik, a katolikusok irányába. Ezt lehet nagyon virágnyelven elmondani, lehet ezt nagyon szépíteni, de hát...
Ma már ezt érdemnek tekintenénk, az az érdekes, hogy tényleg az ökumenizmus jegyében ez egy teljesen klassz dolog, mert nyilvánvaló a számára pozitív értékekkel azonosult jobbára. Milyen érdekes, hogy akkor ezt vádként illették őt, ma pedig már mondhatni erény lenne.
Hát vádként is illették, ugye, mert hogy még azzal is megvádolták, hogy a korszaknak a nagy katolikus szelleme, Prohászka Ottokár, ő állítólag meg is támogatta pénzzel ezt a... Tehát egy kicsit olyan bomlasztónak is gondolták ezt a dolgot, hogy egy református lelkész katolikus pénzen katolikus eszméket terjeszt. Tehát, hogy nyilván mondhatjuk az ökumené szellemében ez egy jó pont, de hát akkor másképp fogták ezt föl.
Igen.
Akkor
igen.
Azért a katolikusok és reformátusok között kevésbé volt simulékony az összhang. Természetesen kifelé akkor sem lehetett egymásnak neki menni, de ugye a hétköznapokban azért nem nagyon kedvelték egymást, akár halasonság nagyon kedvelték egymást. Azt ugye beszéltük, hogy pont Ván Benyámin meg mindenki felé nyitott volt.
Igen.
Hát ő meg tényleg olyan ember volt, hogyha egy katolikus oda ment hozzá, és beszélgetni akart vele mondjuk a Bibliáról, vagy akár az állattartásról, akkor erre ő nyitott volt, akkor, vagy a természetről, akkor erre nyitott volt, és szívesen leült mindenkivel, és beszélgettek, tehát hogy ez nem volt nála egy ilyen vallási kérdés, hogy ő embert látott valószínűleg mindenkiben, és ő így is állt hozzá. Ezt lehet humanizmusnak is nevezni, meg lehet jézusi szeretetnek is nevezni, hogy mindenki
az Isten
teremtménye, mindenki a testvérem, tehát nem fogok tőle elfordulni, mindenki a fele barátom.
Nagyon
úgyhogy
pozitív.
Így álltak ők el. Igen, abszolút pozitív, és hát példamutató, meg példaadó számunkra, akár a Vál Zsuzsa részéről, akár a Ván Benyámin részéről, de időközben én megtudtam, hogy ráadásul van még egy testvér, ugye egy Vál Zsuzsán kívül, ugye még egy lány testvérről, aki megérte a felnőttkort, Ván Eszter is katolizált. Tehát, hogy még egy testvérről kiderült közben.
Igen.
Szóval azért itt több momentum arra mutat, hogy itt a Ván családon belül valami történt azért itt a katolikus egyház irányába, meg a református egyház irányába is, hogyha úgy veszem. Tehát kétélű ez a fegyver is. Hogy vajon miért van ez? Most a Ván Eszterre kapcsolatos kutatásaim azok még nagyon gyerekcipőben vannak. Ott még azért várom az információkat, meg várom a saját kutatásaim eredményeit is, hogy a Ván Eszter kapcsán most akkor mi a helyzet. Ugye a Ván Benyámin ezt hárította, tehát ő azt mondta, hogy ő nem. Hát a Ván Zsuzsa az nehezen hárította volna, de most akkor kiderült, hogy a Ván Eszter is nyitott volt a katolikusok irányába, úgyhogy katolizált. Ott azt mondjuk azt sejtem, hogy ott ugye valószínűleg egy vegyes házasságról lehetett szó, és azért volt. De ez még most egy hipotézis az én részemről.
No, hát akkor nézzük Ván Zsuzsa életútját, mert, tehát ahogy elmondtad, nem volt annyira felhőtlen a két egyház között a viszony még akkor. Hogyan változhatott ekkor át, hogy a tesója ugye református pap, és ő nem csak hogy szimpatizál a katolikusokkal, hanem hát nyilván áttér, sőt szerzetes rendet alapít.
Szerintem ugye, ahogy mondod is, hogy itt van egy református lelkészünk, vagy ahogy régebben mondták, református pap, ugye azt is tudjuk az előző műsorból, a Ván Benyáminos műsorból, hogy azért a Ván Benyáminak volt konfliktusa a saját egyházával. Őt ugye, ha nem is teljes mértékben, de azért mégiscsak a teológiáról mégiscsak elküldi.
Igen.
És át kell menni egy másik teológiára. Őnek ki vannak megjegyzései, a saját egyházát kritizálja azért, Kávint is kritizálja. És valószínűleg ez is hathatott egyébként Ván Zsuzsára. Tehát én azt gondolom, hogy a szeretett báty meghurcolása hatással lehetett Zsuzsára, de van egy nagyon érdekes, hát ez már ilyen nagyon ilyen a Szentek élete című történet Ván Zsuzsával kapcsolatban, és én azt gondolom, hogy nyugodtan földobhatom azt a tételt, hogy esetleg el lehet gondolkozni azon, hogyha neki voltak esetleg egyéb látomásai, egyéb dolgok, amiket én remélem, hogy majd a kutatásaim során a jelenleg is működő szerzetes társasága is ezt megerősíti, esetleg el lehet gondolkozni azon, hogy lehet, hogy Ván Zsuzsanna egyébként boldog is lehetne címében. Tehát lehetne egy boldog Ván Zsuzsanna.
Igen, itt most a nem vallásos hallgatóinknak magyarázzuk el, hogy ez mit jelent, ahogy
hát
boldog.
Ugye egy boldog. Én elgondolkoznék egy boldog avatáson.
Értem.
De én azt gondolom, hogy a műsor végére azért a hallgatóság egy része ezzel egyet is fog érteni.
Jaj, de jó.
De a kutatásaim még azért, ha nem is kezdetiek, de még mondjuk úgy, hogy körülbelül a középszakasznál tartok.
Értem.
Tehát az első rögzített látomása, illetve isteni megérintettsége 1915-höz kötődik, akkor ő 17 éves, és hogyha jól értelmeztem, ő valószínűleg pont a Ván Benyáminnal van valamiféle utazásba és kirándulásba, vagy átszállnak éppen egyik vonatról a másikra, na most ezt lehet szépíteni már megint, de hát bemennek Győrbe, és egy katolikus templomba mennek be. Tehát nem egy református templomba mennek be, hanem egy katolikus templomba mennek be, és Ván Zsuzsanna egy helyen összeesik. Sír, valószínűleg látomása van. És később derül ki ez számára, mert visszamegy még később abba a templomba, ott azon a helyen esett össze, ahol az oltári szentséget tartották abban a templomban. Ezt ő később kideríti. Tehát megérinti a Jóisten, valószínűleg ekkor már megtörténik a Ván Benyáminnak is ugye a meghurcolása, tehát megérinti a Jóisten, és érzi a hívást a katolikus egyház részéről. ez neki egy megerősítés. Onnantól kezdve, hát nagyon röviden fogalmaz ebbe a visszaemlékezésébe, amit én olvastam, de azt írja, hogy onnantól kezdve Kempist olvastam, hogy a Kempis Tamás, egy középkori egyházi író, szent, és valószínűleg a nagy hatású könyvét kezdheti el olvasni, a Krisztus követését. Onnantól kezdve csak ezt olvassa a Ván Zsuzsanna, amíg meg nem tér. A legenda szerint ugye Prohászka Ottokár, vagy a rosszakarói szerint Prohászka Ottokár az, aki megkereszteli, én ezt nem láttam megerősítve, a Szent Szív templomában 1922-ben tér be egyébként a katolikus egyházban. Tehát 24 éves már ekkor. De abszolút már eltávolodott a református egyháztól, ez jól látható. Napi áldozó lett, tehát ez azt jelenti, hogy valószínűleg naponta gyón, és naponta áldoz a templomba, és egyébként a jezsuitákhoz jár. Tehát, hogy nagyon-nagyon közeledik már ekkor a szerzetesség felé is.
Helyileg, ő ekkor már Budapesten
él. Ugye a Mária kongregációban tevékenykedik, ami ugye így a fiatal, elsősorban ugye ilyen középiskolai felsőoktatásban tanuló diáklányokat fogja össze, ugye a Vart kollégiumba jár, tehát hogy ekkor már ugye jó részt egyházi oktatásban is részesült, tehát ő abszolút elmozdul a katolikusok felé, ez a lényeg. És hát még nagyobb lépéseket tesz, tehát hogy akár ő meg is állhatna valamilyen szempontból, akár lehetne, nem tudom én, tanító, hitoktató, de nem, ő sokkal nagyobb lépéseket tesz. Azt gondolom, hogy maguk a katolikusok is érzik azt, hogy itt többről van szó, hogy ő rá többet lehet bízni, és hát egy nagyon nagy dolog történik, ez a Collegium Josephinum, ez egy olyan intézménye a katolikus egyháznak, ami egy ilyen szociális intézmény, gyakorlatilag itt szolgál, itt tevékenykedik, ez elsősorban a szegénysorsú vidéki fiúk és részben lányoknak a segítésére létrejött kollégium, akik nyilván Budapesten tanulnak, de nincsen pénzük mondjuk egyéb kollégiumra, vagy pláne albérletre, vagy nem tudják őket máshol elhelyezni, őket tanítják, őket segítik, őket etetik, tehát ebbe a kollégiumba kerül, és itt alapítja meg 1926-tól a Szűz Mária Társaságot, ami egy ilyen női szerzetes rend, női szerzetes társaságnak az alapjait veti meg. Ugye az, hogy ekkor alapítja meg, az még nem azt jelenti, hogy innentől kezdve hivatalos szerzetes rend, ugye itt el kell telni egy hosszabb időnek, hogy ezt ugye maga a pápa is, meg maga a magyar egyházközösség, község is elfogadja, megkapják ugye a bíborosi jóváhagyást, itt azért el kell telni egy hosszú időnek, de hát ők már tevékenykednek nagyon komolyan, és nem csak ott Pesten, hanem egyre több helyen van úgymond ilyen missziójuk is. Egyrészt Óbudán, Mesterházán, Kisdéren, Szaporcán, Győrben, és én úgy tudom, hogy Kolozsváron és egy Kolozsvár környékén is, ugye miután majd ugye Magyarországhoz rövid időre visszatér Kolozsvár környéke, ugye a II. Világháború idején. Tehát elsősorban ez a Dunántúl, ez a Győr környéke, illetve Kolozsvár és környéke, illetve Budapest a fő színhelyük, és tevékenységük alapján úgy határozták meg, hogy apostoli munkát végeznek, plébániai munkát végeznek, lelki gyakorlatos házat működtetnek, hitoktatást végeznek, családlátogatást. Ez egy nagyon izgalmas és nagyon szép dolog, nekem legalábbis nagyon tetszik, így határozták meg. Néppel való foglalkozás, illetve egyesületvezetés. Ezekkel foglalkoznak. Maga a társaság szabálya szerint úgy határozza meg, hogy Isten, ami teremtünk, megváltunk és megszentelünk, végtelen bölcsessége, jósága és szeretete az, amely ezt a legkisebb társaságot, a Szűz Mária társaságát az ő szent szolgálatára hívta, és ő fogja igazgatni, gyarapítani és megőrizni, amint az kegyelmesen megkezdte. A mi részünkről pedig a szeretet és az önátadás ama törvénye igazgatta, amelyet szokott beégetni a szívekbe. Tehát, hogy egy ilyen nagyon szépen, de régiesen megfogalmazott elképzelésük van ezzel kapcsolatban, és természetesen a sokszor emlegetett Collegium Josephinum ugye a fő központ, ami egyébként Budapesten a Vörösmarty utca 34/A-ba mai napig is megtalálható, tehát aki meg akarja nézni ezt az épületet, mai napig is megtalálható ez az épület.
No, itt jöjjön egy kis zene, én azt gondolom, egy fantasztikus, szép történetben vagyunk, Ván Zsuzsanna történetében, amely hát egy szerzetes rend megalapítója, amelynek ilyen, hát ma úgy fogalmaznák, hogy a missziós üzenetét hallhattuk a segítségeddel, gyönyörű, szép régi magyar nyelven. Én azt gondolom, hogy ez a történet csodálatos, térjenek vissza hallgatóink, zene után folytatjuk a beszélgetést Végső István történésszel. Maradjanak velünk!
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, és folytatjuk a mai rendkívül érdekes és méltó beszélgetésünket, hiszen Végső István történész segítségével Halas Annó témasorozatunkban Ván Zsuzsára emlékezünk, aki a református Ván család tagja, és mégis a katolikus egyházba tért át, ugyannyira, hogy szerzetes rendet is alapított. Rendkívül szép az élete, nagyon sok nemes fordulattal teljes. István, hallgatjuk a szavaidat, és isszuk a szavaidat, hiszen mondtad, hogy olyan sok szép történet van, ami akár az ő életét boldogávatásra is méltóvá tehetné. És hát egy halasi hölgyről van szó, aki szerzetes rendet alapít, csodálatos nemes célokkal. Halljuk tovább az ő történetét.
Nyilván az nagyon merész tőlem, de mondjuk én katolikus vagyok, én lehet, hogy lehetek merész, meg nem vagyok hivatalos képviselője a katolikus egyháznak semmilyen szinten, tehát én mondhatok szerintem ilyeneket. Nyilván ez most egy plébános szájából azért merészebbnek tűnne, vagy egy katolikus szervezet vezetőinek a szájából merészebbnek tűnne, hogy én azt mondom, hogy el lehet rajta gondolkodni, mert hogy tényleg az embertelenségben ő nagyon komolyan ember maradt a rendtársaival egyetemben, mint ahogy nagyon sokan. Ugye ezt 45 után próbálták mindig lekicsinyleni, hogy a Horthy korszak vége, borzalmas nyilas korszak időszakában, hogy a magyarok mind kollaboránsok lettek, mind gyávák voltak, nem segítették az elesetteket. Erre tudjuk, számtalan ellenpéldát tudunk rámondani. De igazából már a két világháború között is, hogyha belegondolunk, a református egyház és a katolikusok és az evangélikusok is, mondjuk pont a fasizmus, a nemzeti szocializmus, meg a hungarizmussal szembe folyamatosan próbálnak szembe menni. Nyilvánvaló módon nem lehet elfelejteni azokat az embereket sem, akik megtébolyultak ezekben az eszmékben. Nyilvánvaló módon voltak olyan egyházi személyiségek, akikre hatott a hungarizmus, a nemzeti szocializmus vagy a fasizmus. Viszont nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokan voltak, akik vagy nem tébolyultak meg, vagy szembe mentek ezekkel a tévhitekkel, diktatórikus eszmékkel szembe. És itt szeretném idézni most a Szűz Mária Társaság szabályrendszerét, szabályait, régi szóval ugye reguláját 1926-ból. Ez a 23-as pontja az ő szabályrendszerüknek. Őrizkedjetek minden ellenszemtől, még inkább annak kifejezésétől, amelyek a nemzetek vagy nemzetiségek között felszokott merülni. Az idegen nemzetek iránt jó indulattal viselkedjetek, s az egyes nemzetek között felmerült ellentéteket senki se hozza szóba a szeretet rovására. Tehát egyértelműen hallható és érthető azt, hogy ők valóban embert láttak mindenkibe. Tehát ez egyértelmű kifejezése annak, hogy ők se a románokkal, szerbekkel, szlovákokkal, de a zsidókkal és más nemzetiségekkel, vallási kisebbségekkel szembe nem voltak hajlandóak szembe menni, sőt, a rendtársaikat erre is utasították, mert ugye aki nem fogadja el, mert erre föl kellett esküdni. Aki nem fogadta ezt el, annak kint volt a helye a társaságból. És ők ebben a szellemben tevékenykedtek, szolgáltak, hogy ők a nemzetiségeket is, hogyha kell, segítik, de és nem is mennek velük szembe, de még aki fölemeli a szavát, annak sincsen köztük helye. Tehát ugye ilyen volt a Kalot, a katolikus legényegylet, a Kalász, a katolikus lány szövetség, tehát hogy ők ezért is jöttek létre, mert látták, hogy a fiatalokat is nagyon komolyan bevonza a fasizmus, a nemzeti szocializmus, meg a hungarizmus, ahol ugye a gyűlölködés ment, ahol ugye az volt az egyik fő kitétel, hogy a zsidókat nem szeretjük, a más nemzetiségeket nem szeretjük. Ők pedig kifejezték azon véleményüket, hogy bizony, itt nincs ilyen, hogy nemzet és másik nemzet, itt egy nemzet van, az pedig az emberiség, és mindenki szeret mindenkit, a jézusi szeretet jézusi parancsolat útján kell haladni előre az életbe, és e szerint is működtek ők. 1944-ben ugye már egyfajta tragédia is történik, ők tényleg mindenkit befogadtak, tehát a szegény fiúk, akiket mondtam, ott a kollégiumban, ott nekik az mindegy volt, hogy az most milyen származású, hogy honnan keresztelkedett ki, ők mindenkit befogadtak. Ugye jön a tragédia, 1944 tavaszán megkezdődnek a gettósítások Magyarországon, és már jó néhány fiú a kollégiumból később már nem tér vissza, mert hogy visszamegy vidékre, és valószínűleg deportálják. Tehát már akkor érzik ők, hogy itt már valami nagyon nincsen rendben. És hát ugye tovább folyik a tragédia, a Horthy korszak egyre komolyabb zsákutcába kerül, és hát végül ugye a nyilasok kerülnek hatalomra, és a jezsuiták, illetve a svéd vörös kereszt kérésére egyre több fiú gyereket, főleg ilyen 5 és 14 év közötti fogadnak be, már létszámon felül is. Tehát, hogy ők igazából ilyen 30 körüli diákot tudtak volna élelmezni, ellátni abban az épületben. De hát sokkal többet, tehát a végén már ilyen 120 fő körüli volt azoknak a létszáma, akiket be tudtak fogadni a saját rendtársaikkal egyetembe, és hát ők a Vörösmarty utcában vannak, aki egy kicsit jobban ismeri Budapestet, az azért meghőköl, mert iszonyatosan közel van, néhány lépése van az Andrássy út 60, ahol pedig ugye a nyilasoknak a hűségháza található, ahol viszik be a nyilasokat, megverik, kínozzák, agyonverik a pincékbe, és aki nem hal bele, az pedig ugye viszik ki és belelövik a Dunába. Tehát, hogy iszonyú helyszínen működnek ők, és mégis valami történik, valami, pedig hát ugye tudjuk, hogy többre, tehát a nyilasokat nem érdekelte az, hogy ez most rendház, vagy templom, vagy bármi, ők bárhova bementek, bárkire rátörték a kaput, az ajtót, bementek és elhurcolták az embereket, de még a szerzeteseket is, ugye Salkaházi Sárát talán jól ismerik a hallgatók is, ő is ugye szerzetes volt, ő is rejtegette a zsidókat a saját maga rendházába, de őt fogták a nyilasok, és ugye a Dunába lőtték. Ez várt egyébként Bán Zsuzsára is. De nem történik meg ez a tragédia, hála Istennek, és ők meg tudják menteni ezeket a zsidó gyerekeket. Egy idő után már ugye befogadják a szülőket is, tegyük hozzá, tehát látja mindenki, hogy itt, hogyha oké, hogy befogadom a gyereket, de mi lesz a szülővel? Hát tehát igen. Ott a kapuajban dönteni kellett. És Bán Zsuzsanna egy idő után, és ezt is nagyon szépen leírja, már a szülőket is befogadja. Ez ugye mindig nagyon veszélyes, mert arra ők ugye tudnak hivatkozni, hát ők szerzetesek, és ők szegény gyerekeket fogadtak be, itt nincsenek zsidók, föl lehetett tenni a kezeket, de hát ki ez a sok idegen, felnőtt korú. Tehát, hogy azért egy kicsit azért veszélyes volt ez az üzemmód is már egy idő után.
Ez az egész borzasztóan veszélyes volt. Én teljesen le vagyok nyűgözve, én már biztos megszavaznám a boldog avatását. Maga a 23-as szabályuk miatt, tehát én azt gondolom, hogy ma bármelyik egyház azonosulhatna, és csodálatos lenne, ha a szellemiségünket ez a gondolat hatná át, és ez, hogy ezekben a borzasztó nehéz időkben ilyen szinten kitartottak, és ilyen szinten hitelt adtak mindannak, amit vallanak, a jézusi egyenlő szeretetet minden ember felé, és ilyen időkben, amikor a nyilasok, a fő fészke ott van a szomszédban, hát egyszerűen fantasztikus. Fantasztikus.
Fantasztikus ember volt, fantasztikusak voltak a rendtársak is, azért őket se szorítsuk háttérbe. Tehát az egész Szűz Mária társaság, egy fantasztikus csapat, és fantasztikus szerencséjük is van. Tegyük, hogy isteni, mondjuk azt, hogy isteni szerencséjük van, mert még egyszer mondom, a nyilasokat nem érdekelte a templom, a rendház, ők ugye a védett házakba is, tehát amik nemzetközi területnek számítottak, oda is bementek, tehát ahol nem lett volna szabad, mindenhol bementek, és mindenhol gyilkoláztak, és mindenhol ment a, mondjuk ki, a horror. Tehát azok a leírások, ahogy megkínozzák az embereket, az valami borzalom. És hát ez feledésbe merül, ez 45 után nem érdekel idézőjelben senkit sem, zajlik tovább az élet. 1948-ban Mindszenty József herceg prívás ugye jóvá is hagyja a női szerzetesrend létrehozását, tehát onnantól kezdve hivatalosak, de hát 1950-ben megtörténik a tragédia, ugye felhasználhatják a magyarországi szerzetesrendeket. Megkezdődik a szétszóratás ideje, Bán Zsuzsának is munkát kell vállalnia, állítólag a Népstadion építkezésénél is ott van például, de innentől kezdve az ő életének, legalábbis az én részemről, elég homályos részei vannak, ezt majd remélem, hogy sikerül felderítenem. Annyit azért erre a 45 előtti időszakra azért mondanék pár szót még így, és Bán Zsuzsannát idézve, Nem akartam katolikus lenni, két kézzel kapaszkodtam az erőtlen protestantizmusba, de katolikussá kellett lennem. Tehát, hogy ő tényleg katolikus lett, és ő tartotta a hitét, ugye sajnos tudunk olyan szerzetesekről, akik nem tudták ezt a szétszóratás évét méltósággal viselni, a világi vagy világias élet elragadta őket, most ebben én nem mennék bele, de Bács Zsuzsanna nem ilyen volt, ő kitartott, és hát nem véletlen az, hogy őt a rendszerváltás után is kvázi fölfedezik saját maguknak. Az egyik megmentett kisfiú, érintett személy is ezt jól látja, előterjesztik a Jadvasemnél a világ igazai kitüntetése, ezt meg is kapja 1991-ben, a 90-es, 2000-es években Füzéki Balázs folyamatosan visszaemlékezik erre az időszakra, országos lapokban jelentett meg cikkeket Zsuzsannáról és a mentésről, úgyhogy, és újra is indul maga a szerzetesrend, tehát a Szűz Mária Társaság újraindul. Óbudán, Táborhegyen, a Jablonka úton található meg, ma is működtetnek egy templomot is, illetve rendházat is. Maga Bács Zsuzsanna 1993. február 11-én hunyt el, az óbudai temetőben van egyébként eltemetve, 95 évet élt meg, és hát egy fantasztikus ember, az élete végére megvakul, de ennek ellenére tudnak vele még interjúkat, visszaemlékezéseket készíteni, illetve hát ő tartja a halasiakkal a kapcsolatot, tartja természetesen a testvérével, testvéreivel a kapcsolatot, úgyhogy szerencsére azért nagyon sok minden fönnmaradt vele kapcsolatban, sok mindent tudunk azért, és hát én abban reménykedem, hogy a kutatásaim azok még több eredményt majd elő fognak hozni vele, illetve a renddel kapcsolatban.
István, nekem a szívem teljesen megtelt szeretettel és örömmel és büszkeséggel, hallva ennek a csodálatos asszonynak az életét, aki fölött és a rendtársai fölött az Úristen ott tartotta a kezét a legnehezebb időkben, kibírta a szétszóratást, kibírta a világi csábításokat, és ilyen gyönyörű, szép kort élt meg. Hát azt gondolom, méltán lehetünk büszkék, hogy ő Kiskunhalason született, és arra, hogy milyen eszméket vallott, és hogy a legeslegnehezebb időkben is kitartott az emberek megmentése, szeretete mellett. Nagyon köszönjük!
Köszönöm én is a lehetőséget!
Hallgatóink Végső Istvánnal való beszélgetésünket hallhatták Halas Annó témasorozatunkban, melyben ma Ván Zsuzsáról hallhattunk, aki református családba született, és egy szerzetes rendet alapított, áttért a katolikus hitre, és fantasztikus, mély emberségről, krisztusi szeretetről tett tanúbizonyságot. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.
Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.